6,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háború keleten és délen, most érezzük igazán, milyen nagy érték a béke és a biztonság, meg fogjuk őrizni, írta Orbán Viktor a Facebookon, még úton Hágában NATO csúcsra. A miniszterelnök arról beszélt, a modern világban a tőlünk több ezer kilométerre zajló háborúknak is van legalább közvetett hatása az életünkre, ha máshogy nem, hát az energiabiztonságon keresztül, hiszen felveri az olaj, a gáz, az energiaárát, és így a magyar árszínvonalra is fenyegetést jelent. A migrációban Magyarország kívül tartotta magát, de ellepte az Nyugat-Európát, állandó a terrorfenyegetettség, fejtette ki a kormányfő, hozzátéve, hogy itthon a forgalmasabb közlekedési csomópontokon például ennek lehet is látni a következményeit, megerősített terrorvédelmi intézkedések vannak érvényben. Ukrajna felvétele a NATO-ba azonnali háborút jelentene Oroszországgal, és ezzel a harmadik világháború kitörését kockáztatnánk, írta Orbán Viktor a Facebookon. Ezért Ukrajnát se a NATO-ba, se az Európai Unióba nem szabad felvenni. Magyarország elemi biztonsági érdeke, hogy ne tartozzon Ukrajnával közös integrációs keretbe, írta a miniszterelnök. Orbán Viktor a NATO csúcs margóján kétoldalú megbeszélést folytatott Geert Wilderssel, a holland szabadságpárt elnökével, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs osztály. A PVV a Fidesszel együtt tagja a Patrióták Európáért pártcsaládnak. A NATO főtitkár gratulált Donald Trumpnak az Iránnal szembeni határozott amerikai lépéshez. Mark Rutte üzenetében egyúttal közölte, az összes tagállam a GDP-je legalább 5%-át védelmi kiadásokra fordítja majd. Nagy lehetőség Magyarország számára a NATO azon friss kötelezettségvállalása, amelynek értelmében a tagállamoknak 10 éven belül a bruttói hazai termékük legalább 5%-át kell a védelmi kiadásaikra fordítani, jelentette ki Szijjártó Péter Hágában. A külgazdaság és külügyminiszter kifejtette, az elmúlt évek során nagyon komoly beruházások történtek itthon a védelmi iparba, amely iránt a közeljövőben így megnő a kereslet, ezért ez a vállalás jelentős gazdaságfejlesztési lehetőségeket tartogat. Közös érdek a nukleáris energia terén folytatott együttműködés bővítése Magyarország és az Egyesült Államok között, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter arról számolt be a NATO csúcs találkozó kezdete előtt, hogy telefonon egyeztetett Christopher Landau amerikai külügyminiszter helyettessel, akivel áttekintették a kétoldalú kapcsolatok állását, és megállapították, hogy azok az elmúlt időszakban dinamikus bővülésnek indultak. Magyar rendőrök segítik védeni a szerb-észak-macedón határt, valamint a bolgár-török határt, amelyek az illegális migráció szempontjából az egyik első külső belépési pontnak számítanak. Erről beszélt Rétvári Bence. Már sokadik alkalommal hívták ilyen misszióba a hazai egyenruhásokat, ismertette a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kontingensek búcsúztatásakor. Magyarország készen áll a közös munkára Románia új kormányával, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon, miután megalakult az új bukaresti kabinet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség részvételével. Hazánk a mostani veszélyes időszakban még inkább a stabil, tiszteleten alapuló, kölcsönösen előnyös szomszédi együttműködésben érdekelt, közölte. Asztalos Csabát, a romániai országos diszkrimináció ellenes tanács elnökét, az RMDS jelöltjét nevezte ki alkotmánybíróvá a bukaresti képviselőház. Az utóbbi 35 évben szokásjoggá vált, hogy a román alkotmánybíróságnak van egy magyar tagja is, de ezt semmilyen szabályozás nem írja elő. Szeretné, hogy a legfeljebb 30 ezer lakosú településeken dolgozó önkormányzati köztisztviselők is részesüljenek évi 15%-os béremelésben, ezt írta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook oldalán. Navracsics Tibor emlékeztetett, a kormány már döntött arról, hogy július 1-től 15, majd jövőre újabb 15%-kal emelkedik a 10 ezer főnél kisebb lélekszámú települések önkormányzati köztisztviselőinek bére, ezt a kört bővíteni ő. Július 1-től senki nem dolgozhat többet évente 120 napnál idénymunkában és alkalmi munkában, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Havonta átlagosan 300 ezeren dolgoznak egyszerűsített foglalkoztatással, őket és munkáltatóikat is érinti a változás. Elérte a vízfogyasztás mértéke azt a határt, amely veszélyeztetné a biztonságos ivóvízellátást Érden, Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, Pusztazámoron és Törökbálinton, jelentette be utóbbi település önkormányzata. A súlyos helyzetek megelőzése érdekében a térség településeinek polgármesterei locsolási tilalmat rendeltek el július 6-áig a reggeli és kora esti órákra, értelemszerűen a medencéket tölteni is tilos. Végül az időjárásról. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél megélénkül, több helyen megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Harmadfokú hőségriasztáson érvényben csütörtök éjfélig. Híreinket hallották.
Mondta, mit viszel magadon, vigyed örömmel, ne haragod. Az élet egy színház, egy színpad, hol könnyen elégsz. A nagyfőnök fentről az megrendezi, a végén majd ő dönt, hogy tetszette. S úgy érzi, jól játszol, megnyílik fentről az ég. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy, mi jön, én játszani. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad. Mondta, mit viszel magaddal, formáld a darabot a szavakkal. A díszlet az maradjon itt, minden más az befér. Az életem adnám, ha te kéred, mosolyt egy zsákkal, hát ígérd meg. Itt hagyod bánatod, orrot lúgatni nem ér. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy, mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mint a világot rejtő bűvészkalap. Ha a színpadról látom az arcot, hát viszem haza. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mert itt van az otthon és itt a haza. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad. Mondta, mit viszel magaddal, hagyd itt az egót egy adaggal. A karmád a karmával megkarcol, bánhatod még. Mert élet fogytig az ítélet, a színpadon állni, amíg élek. A végén, ha szeretsz, az öltözönbe kísérsz. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy, mi jön, én játszanék tovább. Bűvészkalap, ha a színpadról meglátom Istent, hát viszem haza. Tudod, itt van bent, ami velem marad, mert itt van a színpad és itt a haza. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A jogsegélyben elsőként egy beérkezett hallgatói kérdésre válaszol műsorunk állandó jogi szakértője, Szalai Kornél Géza ügyvéd. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A levélíró arra kíváncsi, kell-e teljes vagyonáról rendelkeznie a végrendeletében.
Aki végrendeletet ír és végrendeletet szerkeszt, nem köteles a teljes vagyonáról végrendelkezni. Ez több okból is igaz, mert lehetséges az, hogy valaki a vagyonának csak egy részéről végrendelkezik. Ebben az esetben mindaz a vagyon, amiről nem rendelkezett, ott a törvényes öröklés szerinti öröklés fog történni. Tehát amely vagyonról nem rendelkezik a végrendeletben, ott a törvényes öröklési rend szerint fogja megörökölni az örökös vagy örökösök azt a részt. Ez egyik megközelítés. A másik ugyanakkor az, hogy valaki tehet általános végrendelkezést is, ilyenkor nem nevez meg konkrétan semmit, csak azt mondja, hogy halálom esetén bárhol fellelhető ingós ingatlan vagyonom örököse legyen XYZ. Tehát nem szükségszerű minden vagyonról, tehát a teljességéről végrendelkezést tenni, megteheti azt is, hogy csak a teljes vagyonának egy részéről végrendelkezik, ugyanakkor abban sincsen megkötve, hogy mekkora hányadáról kelljen végrendelkezni. A végrendelkezés az egy lehetőség, az egy szabadság, amivel vagy él az illető személy, vagy nem.
Szabadon végrendelkezhetünk minden vagyonunkról?
Főszabály szerint igen, de abban az esetben, hogyha valakinek köteles részre jogosult törvényes örököse van, abban az esetben az ő végrendelkezési szabadságának a korláta a köteles rész. Tehát a köteles rész feletti részéről a hagyatékában szabadon rendelkezhet, a hagyatékának a köteles részével nem rendelkezhet szabadon, hiszen az azért köteles rész, mert muszáj, szükségszerű, hogy a köteles részre jogosult törvényes örökösök is valamilyen részben részesüljenek az örökhagyó vagyonában, és ez az a rész, ami feletti részében szabadon rendelkezhet, azonban ebben a kisebb hányadban, zárójelben mondom, a hagyaték egy harmadáról az új PTK szerint nem rendelkezhet szabadon.
Az a köteles rész az egyharmada, a hagyaték egyharmada?
Így van, a köteles rész a törvényes örök résznek az egyharmad része. Ennek a számítási módja pedig nagyon egyszerűen az, hogy amit egyébként végrendelkezés hiányában örökölne a köteles részre jogosult törvényes örökös, annak az egyharmadát kell mindenféleképpen megörökölnie.
Ha több örökös van, akkor is egyharmad a köteles rész, és azon osztozik a többi örökös a köteles részen?
Így van, de matematikailag ugyanaz a szám jön ki általában, de mégsem így kell megközelíteni, hanem a törvényes öröklési rend szerint meg kell állapítani, hogy mekkora volna az ő törvényes örök része, tehát hogyha nincs végrendelt, mekkora részt örökölne, és annak, amit örökölne, annak az egyharmad része lesz a köteles része. És nyilvánvaló módon ez azért a teljes hagyatéknak mindig az egyharmad része, de nem jó az a megközelítés, hogyha azt mondjuk, hogy az egyharmadon osztozkodnak, hanem inkább azt, hogy ami neki jutna, annak az egyharmada az, amit meg kell, hogy kapjon. Tehát nevesítve konkrétan, hogyha az örökhagyónak van mondjuk egy háza, és van két gyermeke, de más rokona nincsen, akkor a házát a két gyermek fele-fele arányban örökölni. Ennek a fele résznek az egyharmad része, az egészhez mértem, a ház egyhatod része lesz az, ami az egyik gyermeknek a köteles része. És azért mondom, hogy az egyik gyermeknek a köteles része, mert lehet, hogy az egyik gyermeket leszorítja a köteles részre, a másikat nem. Mert lehet egy olyan végrendelet is, ahol azt mondja, hogy az idősebbik gyermekem utánom csak a köteles részt örökölje. És abban az esetben, ha nem rendelkezik egyébként másképp, akkor a másik gyermek megörökli a saját törvényes örök részét, azaz az ingatlan fele részét, plusz megörökli a testvér által meg nem örökölt köteles rész feletti részt, tehát az egyhatod, az ingatlan egyhatod lesz az egyik gyermeknek a köteles rész, a kéthatod az, ami a nem köteles rész, de a törvényes örök rész részét képezni végintézkedés hiányában. A másik gyermeknek a törvényes örök része háromhatod, háromhatod plusz kéthatod, öthatod és egyhatod, ez lesz abban az esetben az öröklés. És ugye itt is láthatjuk, hogy nem szükséges ahhoz föltétlenül teljes egészében a teljes hagyatékról rendelkezni, ahhoz, hogy legyen egy érvényes rendelkezés, végrendelkezés, és ez a végrendelkezés, ez pedig a teljes hagyatéknak az átadásának a szabályozására legyen képes.
Meddig érvényes egy végrendelet? Kell-e időnként azt megújítani?
A végrendelet visszavonásig vagy új készítésig érvényes. Tehát, hogyha valaki akár fiatalon is tesz egy végrendelkezést, és azt megfelelő alakisággal teszi, akkor az 30-40-50 év múlva is érvényes. Tehát nem szükséges időközönként új végrendeletet írni, azonban arról célszerű viszont nem elfeledkezni, hogy tettünk végrendeletet. Mert pont abból kifolyólag, hogy a végintézkedés, visszavonás vagy új végrendelet megtétele hiányában érvényes akár 50 év múlva is, pont ebből kifolyólag, hogyha az embernek olyan újabb örökösei lesznek, vagy az élethelyzetében olyan változás állott be, ami már jócskán meghaladottá teszi azt a végintézkedést, hogyha alapvetőleg azt nem módosítja a végrendelkező, akkor alapvetőleg az lesz az öröklésnek az alapja. Nyilván itt is van bizonyos értelemben, nem azt mondom, hogy kivétel, de ami árnyalja ezt a kérdést, de ez már hosszúra vezetne.
Az elmúlt adásban a polgári jog által megkívánt, általában elvárható magatartásról, illetve a joggal való visszaélésről beszélgettünk. Ezt a témát folytatjuk. Lehetséges-e egy jogszabály által megkívánt jognyilatkozat megtagadását bírósági ítélettel pótolni?
A polgári törvénykönyvünk első könyve, 5. szakasza erről rendelkezik kifejezetten, amit ott találunk meg a polgári törvénykönyvnek a legelején. Idézem, ha a joggal való visszaélés jogszabály által megkívánt jognyilatkozat megtagadásában áll, és ez a magatartás nyomós közérdeket vagy különös méltánylást érdemlő magánérdeket sért, a bíróság a nyilatkozatot ítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el. A jogszabály által megkívánt jognyilatkozat meg nem adása általában jogellenes magatartást idéz elő, azonban vannak olyan helyzetek is, amelyekben jognyilatkozat megtagadásának formájában a joggal való visszaélés fogalmilag vagy legalábbis túlnyomó részt kizárt. Ilyen például a családjogi nyilatkozatok köre, házasságkötés, akár apai elismerő nyilatkozat, de ugyanez állapítható meg például a családi jogállást érintő örökbefogadás engedélyezéséhez szükséges szülői hozzájárulás megtagadásával kapcsolatban is. Lényeges kérdéskör e vonatkozásban a bírói gyakorlat miként rendelkezik erről mindez. Az örökbefogadás engedélyezéséhez szükséges nyilatkozat, amely a gyermekkel való családi kapcsolat megszűnését eredményezi, a szülő legszemélyesebb joga. A családjogi törvény ezért olyan rendelkezést, amely lehetővé tenni, hogy a szülői hozzájárulást a bíróság az ítéletével pótolja, nem tartalmaz. Tehát nagyon lényeges kérdéskör, hogy azokban a kérdésekben leginkább, amelyek a legszemélyesebb nyilatkozatainkat jelenti, ezekben a kérdésekben sem a törvény, sem pedig a kialakult joggyakorlat nem engedi meg az ítélettel történő jognyilatkozat pótlását. De ilyen például egy másik kérdéskör, kiskorú törvényes képviselői által kötött szerződés érvényességéhez szükséges gyámhatósági jóváhagyás, már csak eljárásjogi okokból sem pótolható bírósági ítélettel. A polgári törvénykönyv indokolása szerint a jogszabály által megkívánt jognyilatkozatnak bírósági ítélettel történő pótlása erőteljes beavatkozása a magánautonómia körébe. A PTK ezért csak végső lehetőségként tartja fenn a bíróságnak ezt a jogát. Ebből persze az is következik, hogy a legszükségesebb helyzetekben van ennek egyben lehetősége. Közérdek figyelembevétele mai viszonyaink között is szempont lehet a magánjogi jogalanyok egymás közötti érdekhelyzetének megítélésénél, de tekintetben különösen indokolt a kivételesség módszerének hangsúlyozása, amely a különös méltánylást érdemlő magánérdek fogalmi meghatározásában ölt testet. A jognyilatkozat bírósági ítélettel való pótlásának kivételességét önmagában már az a tény is segíti, hogy az elmúlt években, évtizedekben jelentősen csökkent azoknak a jogszabályoknak a száma, amelyek jognyilatkozat adását kívánják meg. Indokolt esetben viszont változatlanul megfelelő jogkövetkezménynek tekinthető a joggal való visszaélés ilyen módon történő szankcionálása. A joggal való visszaéléssel megtagadott jognyilatkozat bírósági ítélettel való pótlásának további feltétele, hogy az érdeksérelem másként ne legyen elhárítható. Tehát nagyon lényeges a körben, hogy azt mondjuk, hogy szűk körben van erre lehetőség, de ezekben a szűk körben is, ahol erre lehetőség nyílik, ott is csak ezt úgy lehetséges, hogy más megoldás, más eszköz nincsen. És valamiért az a jognyilatkozat az rendkívül fontos, és ennek a megtagadása, mondjuk úgy, hogy a kellő indok nélküli megtagadása, vagy a kellő indok és valós jogi érdek hiány, a bíróság ezt fogja pótolni.
Milyen nyilatkozatok tartoznak a jogszabály által megkívánt jognyilatkozatok körébe?
Őrsi Gyula, a nagy 20. századi jogtudós, aki az 1959. évi PTK egyik atyának mondható, az alábbi meghatározást adja erre. A jogszabály által megkívánt nyilatkozat körébe olyan nyilatkozatok tartoznak, amelynek a megtétele, feltétele annak, hogy valaki más egy harmadik személlyel szerződésre léphessen, vagy más jogcselekményt végezhessen. Őrsi Gyula az alábbi eset csoportokat hozta fel példának. Tulajdonos társ hozzájárulása együtt lakó tulajdonos társ lakáscseréjéhez. Tulajdonos társ hozzájárulása együtt bérlő tulajdonos társa építkezéséhez. Tulajdonos társ hozzájárulása bérlő építkezéséhez. Haszonélvező hozzájárulása tulajdonos építkezéséhez. Avagy bérbeadó hozzájárulása a bérlő lakásseréhez. A joggal való visszaélés legtöbbször a közös tulajdonnal összefüggésben keletkezik. Ennek magyarázata a tulajdon fogalmában és sajátosságaiban kereshető. Abban az esetben, ha a tulajdonjog több személy között oszlik meg, ez a kényszerű közösség számos olyan surlódási pontot eredményez, vagy olyan vitás helyzetet szül, amely vitás helyzetek joggal való visszaéléshez vezethetnek. Fontos, hogy a jogszabály által megkívánt jognyilatkozatok pótlását el kell határolni a szerződésben vállalt jognyilatkozat pótlásától, amelyet a szerződésszegés jogkövetkezményeként a PTK 6-os könyvének 184. szakasza nevesít, ez a jognyilatkozat bírói ítélettel történő pótlása. Amennyiben valamelyik fél a szerződéskötéstől vagy a szerződés fenntartásától elzárkózik, abban az esetben a PTK 6-os könyv 72. szakasza alkalmazandó. Ez az elzárkózás szerződéskötéstől gazdasági erőfölénnyel visszaélve. Végezetül ebben a körben fontosnak tartom még megemlíteni, hogy az előszerződéssel kapcsolatos jogvitákban a szerződéskötés megtagadása esetén ugyancsak a szerződésszegés egyik konkrétan meghatározott szankciója, a bíróság általi szerződés létesítés jön szóba. Ez a PTK 6. könyv 73. szakaszában található.
Kérem, mondjon egy-két példát a bírói gyakorlatból. Amikor a jogszabály által megkívánt jognyilatkozatot bírói ítélettel pótolták.
Ahogy az előbb már említettem, leggyakrabban közös tulajdonnal kapcsolatos jogviták, építkezésekkel kapcsolatos jogviták esetén fordulnak a leggyakrabban elő ilyen esetek. Még zárójelben megjegyzem, hogyha visszaugrunk egy pillanatra az előbb felsorolt példákhoz, akkor ott nagyon jelentős volt ez a lakáscsere, bérlői jogállás, bérlőépítkezése, bérlő lakáscseréje. Ez azokból az időszakokból származó példák, illetőleg esetkörök, amikor a szocialista rendszer, szocialista évtizedek alatt, különösen is a második világháború időszakában, leginkább a sokan városba költözők időszakában nagyon kevés volt a magántulajdonú lakás. Mondhatjuk úgy is, hogy a lakás tulajdonban egy jelentős hiány mutatkozott meg nemzetgazdasági szinten. És ekkor a bérlakások, az albérletek, szobabérletek voltak a meghatározók, Nem véletlenül volt az, hogy a 60-as, 70-es években, különösen is a 70-es években és még a 80-as évek elején rendkívül sok panellakás épült Budapesten is, illetőleg a vidéki nagyvárosokban is. Vidékről, a falvakból, a kisebb településekből ezen évtizedekben nagyon sokan az iparosodás következtében, egy erőltetett iparosodás következtében nagyon sokan költöztek be a városokban. Ez időszakban duzzadt föl Budapestnek is nagyon nagy mértékben a lakosság száma, és hirtelen ezekben a városokban nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségben a lakóhelyek. És ezért mai füllel egy picit hallgatva furcsának hangzó módon, hogy nagyon így a bérlemény, a bérlők körében sok nevesített dolgot hallhattunk, de ennek ez volt az oka, hogy ekkor hiány volt a lakásokban. De ahogy már mondottam, mindenféleképpen itt az ingatlanok közelében, vagy az ingatlanokhoz kapcsolódóan valamiféle közösség az, ami meghatározza ebből a szempontból. Most már egyértelműen azt mondhatjuk, ahogy mondtam is az imént, hogy a közös tulajdonhoz kapcsolódik ez a kérdéskör. Egy a 2000-ben hozott esedi döntés kiemelést érdemel a joggyakorlatból, hogy a közös tulajdonban álló felépítmény átalakítására vonatkozó fennmaradási engedély kiadásához szükséges jognyilatkozatot a bíróság pótolhatja. Egy másik ügyben, egy fogorvosi rendelő létesítésével kapcsolatban, az építésrendészeti eljárásban kért használatba vételi engedély kiadásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás került bírói ítélettel pótlásra. Egy további ügyben a bíróság rámutatott arra is, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása esetén csak akkor van helye jogszabály által megkívánt egyhangú határozathoz kapcsolódóan a tulajdonostárs jognyilatkozatának bírósági pótlására, ha a tulajdonostárs a közös tulajdonhoz fűződő jogi rendeltetés ellenes gyakorlásával valósít meg visszaélésszerű joggyakorlást.
Mit jelent a PTK bevezető rendelkezései között a bírói út fogalma?
A hatályos PTK-nk utolsóként a bírói utat, mint a jogérvényesítés fórumát jelöli meg a bevezető rendelkezések között az első könyvben. Ennek értelmében a PTK-ban, mint törvényben biztosított jogok érvényesítése, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, bírói útra tartozik. Ezen a ponton utalnunk kell Magyarország alaptörvényére is, mint az egész nemzeti jogrendszerünk, így a PTK mögöttes jogszabályára is. Az alaptörvény szerint a magánjogi jogvitákban a rendes bíróságok döntenek, illetve törvény egyes jogvitákban más szervek eljárását is lehetővé teszi. Alaptörvény 25. cikkeje. Ugyanezt a gondolatot veszi át az eljárás jogi törvényünk, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 130-as törvényünk is, amelynek értelmében e törvényt kell alkalmazni a bíróság eljárására. Ha jogszabály biztosítja a bírói utat, és törvény nem rendeli eltérő szabályok alkalmazását. A polgári perrendtartás indokolása leszögezi, hogy a bíróság előtti igényérvényesítési jogosultság nem a polgári perjog szabályaiból következik, hanem egyrészt alkotmányos megalapozottságú, másrészt az anyagi jog rendelkezésein alapul, azaz a bírósághoz fordulás joga alkotmányos alapjog. A polgári jog területén pedig a PTK biztosítja általános érvénnyel a bírói utat. Itt azonban utalni kell arra, hogy a PTK miniszteri indokolása kiemeli, hogy a polgári jogok érvényesítése, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, bírói úton történik. Azonban mivel a polgári jogok forrása nem csak a PTK, hanem a polgári jogi viszonyokat szabályozó más jogszabályok is, így a PTK-n kívül e kiterjedt jogszabályanyag törvényei között kell keresni azokat a rendelkezéseket, amelyek a bírói úthoz való fordulás kivétel szabályait tartalmazzák.
Csoportosíthatóak-e azok a szabályok, amelyek kivételt képeznek itt a főszabály alól?
A bírói úthoz való fordulás kivételeit többféle módon lehet csoportokba szedni, azonban az egyszerűség kedvéért három csoportra oszthatjuk fel őket. Az első csoportban a bírói úthoz fordulás joga azért kizárt, mert az adott követelés sem bírósági, sem más úton nem érvényesíthető. Ebből a csoportba tartoznak például az úgynevezett természetes kötelmek, vagy naturális obligációk, de ide tartoznak az elévült követelések is. A második csoportba a bírói úthoz való fordulás joga azért kizárt, mert azon követelések más úton érvényesíthetőek. A harmadik csoportba tartoznak azok a törvényi szabályozáson alapuló alternatív, illetve permegelőző vitarendezési módok, amelyek a bírói út igénybevételét nem zárják ki, legfeljebb bizonyos vonatkozásokban korlátozzák. Hogyha az első csoportra gondolunk, hogy mik ezek a naturális obligációk, úgynevezett természetes kötelmek. Például, hogyha pénzben kártyáznak otthon egy asztalnál, vagy nem hivatalos szerencsejáték során, tehát nem kaszinóban, hanem azon kívül mondjuk kártyáznak a felek. És ott az egyik a másiknak nem adja meg a pénzt tartozását, ez tipikusan ilyen, vagy akár vízből tett egyéb olyan ígéretek, vagy nyilatkozatok szintén ebbe a körbe tartozhat. Második csoport, amikor a bírói úthoz való fordulás jog azért kizárt, mert azon követelések más úton érvényesíthetőek. Ez tipikusan a fizetési meghagyásos eljárásokra vonatkoznak, azon alacsony értékhatárok esetén, amely esetén nem lehet rögtön bírósághoz fordulni, hanem először a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárást kell kimerítenünk, és hogyha a másik fél az adós ellentmondással él, akkor fog az eljárás perre alakulni. És a harmadik csoport, amikor pedig egészen más módon, vagy bizonyos egyéb esetek merülnek fel.
Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza ügyvéddel beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
I know I stand in line until you think you have the time to spend the evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say and make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get wet and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
kettő, néha öt. Nem csalás, nem ámítás, de valóban sokszor hibás a számítás. Kétszer kettő, néha öt. Minden tétel fér előtt, egy sokat ígérő szerelmes pillantás.
Élsz békés boldogan, nagy bölcsen gondtalan, és egy nap semmi sem megy úgy, mint tegnap. Váratlan fordulat feldúl egy perc alatt, csak nézel, s olyan különöset érzel.
Hát kétszer kettő, így lesz öt, szíved dobban mindig jobban.
Szerelem hozza ezt a nagy változást, s ez áthoz egy vonással meg annyi számítást.
Akik a vizsgán megbuknak, ugye, hogy semmit nem tudnak.
De aki mindig tervet készít, az is egy érző ember csak.
Mikor a szívről van szó már, az, aki számol rosszul jár.
Ezen a téren sajnos kezdő, aki a számtalban talál.
Hát, kétszer kettő, néha öt, nem csalás, nem ámítás, de
valóban sokszor hibás a számítás.
És sokszor hibás a számítás.
Kétszer kettő, néha öt,
minden tételt félrelök egy sokat ígérő szerelmes pillantás.
Élsz békés boldogan, nagy bölcsen gondtalan,
és egy nap semmi sem megy úgy, mint egy nap.
Váratlan fordulat feldúl egy perc alatt,
csak nézel,
s olyan különöset érzel.
Hát kétszer kettő, így lesz öt, szíved dobban mindig jobban.
Szerelem hozza ezt a nagy változást,
s ez áthúz egy vonással meg annyi számít.
Eddig fölényesen csevegett a táncról,
kedvesével, mint a hal a vízben, úgy ficcikol.
Nem szerette a zenét, de rázenít egy dalra. Slágereket üvöltözött, jön a viadalra. Utalja a turisztikám, a szemtől is fázik. Szerelmébe sziszogva a János egyre mázik. Nem hitte el magáról, hogy szerelmes lehet. Szörnyen tévedett. Kétszer kettő, néha öt.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, mostanában gyakorlatibb dolgokról. Az elmúlt elmélkedésben a liturgikus szolgálatokat kezdtük el, a minisztránsok. Milyen fontos az ő szerepük. A gyermekek dolga, mondja a tanár úr a Szent Mise magyarázatában, Dobszai László, hogy az ifjaknak és az egyház kincseinek, a gyermekeknek a dolga. Ha nem csak tolonganak az oltár körül, hanem kiképzetten szolgálják és szolgáltatják a bort, vizet, áldozó tálcát, tüzet, tömjént, ha szép, rendezett a mozgásuk, szinte mint a csillagok kozmikus járása, mint egy szent tánc mutatja be a test hódulatát az Úrnak, akkor segítik a hívőkben is átlépni a földi határokat, és szinte a mennyei liturgia előcsarnokának látni a templomunkat. Kedves rádióhallgatók, érdemes itt egy kicsit megállni, mert lelkipásztorként gyakran tapasztaltam, és tapasztalom ma is, hogy valahogy megkopott a minisztrálásnak a fénye. Visszaemlékszem arra, hogy gyerekkorunkban tolongtunk a minisztrálásért. Rang volt. Valahogyan alig fértünk el az oltár körül. Szinte versengtünk egymással. Ma pedig sokszor sajnos a szülők, a nagyszülők, a templomba járók beszélik le a gyermekeket a minisztrálásról, persze arról nem is beszélve, hogy korunk egyik betegsége, hogy a gyerekek egymással beszélgetve is tudnak gátat szabni a minisztrálásnak. Őszintén elmondom, hogy sokszor volt olyan helyzetem, amikor minden erőfeszítésem hiába valónak tűnik a minisztrálásra való buzdításra, arra, hogy gyerekek legyenek az oltárnál, pedig fontos a szerepük. A pap, mint ahogyan az elmúlt elmélkedésben is elmélkedtünk róla, nem egyedül kell, hogy álljon az oltárnál, sőt, ahogyan emlékszenek talán a rádióhallgatók arra, hogy nem is lehetett minisztráns nélkül egy bizonyos időszakban az oltárhoz állni a papnak. Én nagyon örülök annak, hogyha akár idősebb testvérek is, de vállalják azt, hogy odaállnak az Úrhoz, és szolgálnak az Úrhoz. Nagyon kérem a szülőket, a nagyszülőket, biztassák gyermeküket, unokáikat az Úr szolgálatára. Merjenek odaállni az Úrhoz, és segíteni a papnak a szolgálatban. Külön probléma a lányok minisztrálása. Volt idő, amikor az egyház kifejezetten tiltotta az ő szolgálatukat. Ma sok helyütt ők vannak az oltárnál, ők is ott vannak az oltárnál. Talán nem véletlen a nyelvbotlásom, mert lelkipásztori tapasztalatom az, hogy ahol megengedtem a lányoknak a minisztrálását, és ma is megtenném persze, de azért meg kell jegyeznem, hogy ott előbb vagy utóbb elfogytak a fiúk az oltártól. Érdekes ez. Még egyszer, Istennek a szolgálata, az oltár körülvevése nem akármi. Papi hivatásom innen is ered. Ott állhattam az Úrnál, az ő oltáránál, többekkel együtt, és ez segített abban, hogy ne csak az oltár körül, hanem az áldozat bemutatásnál is ott lehessek. Engedjük minisztrálni, buzdítsuk minisztrálni gyermekeinket, és ahol szokás, ott a lányokat is. Biztassuk, hogy ne hiúságból, hanem az Úr iránti odaadásból tudjanak szolgálni. A következő pontban a liturgikus szolgálatnál a liturgikus kórusról beszél a tanár úr. Ő zenész volt. Mégis azt mondja, hogy a templom az nem hangversenyterem, nem olyan hely, ahol a művészileg legtökéletesebb előadást kell adni, hanem mindenféleképpen a zenének is szolgálnia kell a legszentebb áldozatot. A kántorok szerepe nagyon fontos. Ők vezetik a híveket a liturgikus éneken keresztül. Nem akármit lehet énekelni a templomban. Ez is tapasztalatom lelkipásztori éveim során, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy ami tetszik, azt gyorsan énekeljük. Nem. A tanár úr hangsúlyozza azt, hogy az egyház által előírt énekek tudói, gazdái, gondozói, éneklői és vezetői legyenek a legfőbb idézőjelben szereplői az egyházi zenének. Fontos az orgona kíséret, ahol csak lehet, hiszen az örök isteni harmónia iránti vágy a szentmiséken is előjön, ha jó játékkal a zenekultúrának a szép darabjait is hallja, énekli, kíséri a kántor. A templomnak a berendezése is. Bocsánat, hogy erre is kitérek, de azt hiszem muszáj. A látható formák, a láthatatlan dolgok szemléletére és szeretetére kell, hogy bennünket idézzen, fordítson. Nem akármilyen képek. Megint csak keserű tapasztalatom, és még a jó szándékot is értem benne, de mégis. Nem egyszer, nem kétszer fordult elő lelkipásztori életemben, hogy amikor egy idősebb hívő eltávozott a földi életből, a család az ő hagyatékában levő szent képet úgy gondolta, ez csak a templomba lehet elhelyezni. Tudomásul kell venni, hogy a szent képek fontosak életünkben, de nem minden képet lehet elhelyezni a templomban. Lehet szép az egyszerű hívő számára, és mégis, bocsánat a kifejezésért, visszataszító a templomban. Nem szabad a templomot a szentképek tárházává tenni. Egy-két szép kép földíszíti a templomot, de a sok kép, és ráadásul a népies kép, nem akarom kimondani a pejoratív jelzőt, nem is fogom, de ezek nem a templomba valók. A továbbiakban a szerző elkezdi a Szent Misét, és a bevezető énekről szól. A liturgikus előírás szerint introitussal, bevezető énekkel kezdődik a Szent Mise, hivatalosan ez zsoltáros részlet egy-egy biblikus szöveggel. Nálunk Magyarországon elsősorban népének szokott lenni a Szent Mise elején. Így szól erről a tanár úr. Bár az utóbbi években megengedte az egyház, hogy az introitus helyett más jóváhagyott éneket énekeljünk, sok közösségben mégis erőfeszítéseket tesznek, hogy valóban az egyház által előírt bevezető zsoltár éneket szentírási helyett énekeljenek. A továbbiakban következik a Szent Misének a folytatása a bűnbánati cselekménnyel, erről azonban majd a következő alkalommal szeretnék elmélkedni a kedves rádió hallgatókkal együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!